Aktuális. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Mai műsorunk tartalma egy szűkebb csoportra vonatkozik ugyan, de mégis mindazok figyelmébe ajánljuk, akik gyerekeket, unokákat nevelnek, továbbá azoknak is, akik óvodában, iskolában foglalkoznak velük. A gyermek testi-lelki-szellemi fejlődése ugyanis nem csak attól függ, milyen génállományt örököl, hanem jelentős mértékben hat rá a környezet, amelyben nevelkedik. Milyen magától értetődő, legyintenének sokan, megfeledkezve arról, hogy az életben éppen ezeket a feltételeket biztosítani a legnagyobb feladat, mégpedig nagyobb szorongás nélkül. Miként látja ezeket a kérdéseket Simon Kazita, a Lendvai egyes számú kétnyelvű általános iskola tanítónője, akit a stúdióban köszöntök. Jó napot kívánok, és örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást és a bemutatót. Tehát Simon Kazita vagyok, osztálytanítóként és inkluzív oktatónevelőként dolgozom az egyes számú Lendvai kétnyelvű általános iskolában. És tanárként ugyan felkeltette a figyelmemet a mozgás és a idegrendszeri fejlődés közti kapcsolat, és ennek kihatása a tanulási folyamatra is, és így emellett még komplex mozgásterápiás fejlesztést is végzek az iskolán.
Ez mit jelent akkor rögtön, ha már említette néhány szót, szóljunk róla?
Tehát erről is majd ugye a mai beszélgetés során még szeretnék mondani néhány szót, de hogy így gyors kitérőre, ahhoz, hogy a tanuló jól elsajátítsa az írás, olvasás, számítást, nagyon fontos, hogy megfelelő idegrendszeri alapja legyen neki. És amennyiben nincs, vannak olyan gyakorlatok, amikkel ezt tudjuk serkenteni és fejleszteni, és ezt tudom csinálni a gyerekekkel.
Valóban ez igen összetett kérdés, erre majd visszatérünk. Amikor pályát választott, akkor hogyan döntött?
Hát úgy gondolom, hogy már szüleim is és nagyszüleim is látták, hogy az általános iskolában nagyon szerettem tanítónénist játszani otthon, és valahogy nagyon jól ment az, ha valakinek el kellett valamit magyaráznom, tehát találtam rá megoldást, és ezáltal döntöttem így, tehát az osztálytanítószak mellett, ezt követően pedig, mivel nagyon sok most már a sajátos nevelési igényű tanuló is, iskolánkon is, így a következő pályát, ugye, amit választottam, az az inkluzív oktató nevelő pedig emiatt történt.
Nem tudom, hány év munkatapasztalat áll mögötte, ön mögött?
Kilenc.
Hát ez már jelent valamit. Milyenek voltak ezek a tapasztalatok? Gondolom, hogy jók is, kevésbé jók is, meglepők is, de valamennyi építette az ön munkáját, talán a személyiségét is formálta, hiszen azért gyerekekkel dolgozni, beilleszkedni egy kollektívba sem egyszerű dolog.
Mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy minden tapasztalatból lehet tanulni, és én is megpróbálom ezt így követni. Nem mindig pozitív természetesen, de főleg azért, mert ugye személyekkel dolgozunk. Gyerekekkel, szülőkkel, tanárok egymás közt. Viszont nagyon fontosnak vélem azt, hogy az ember egy olyan pályát válasszon magának, amit élvez, tehát amit tetszik számára neki, és ugyanakkor tud fejlődni minden szinten.
Ezek olyan gondolatok, amelyekből valóban kiindulhatunk a mai beszélgetés során, hiszen ezekben a napokban zajlik a beiratkozás, a beiskolázás, ahogyan nevezik ezt a folyamatot, amikor az óvodásokat beiratják az általános iskola első osztályába. Mit kell tudnunk, amikor a gyerek elérkezik ehhez az életkorhoz, amikor a szülő szembesül azzal, hogy tovább kell lépni az óvodából az iskolába, és most már 6 éves korban íratják be a gyerekeket. Hogyan kell közelíteni ehhez a témához, ugyanis sokan el is halasszák ezt a beiratkozási lehetőséget, és hát ott vagyunk, hogy el kell döntenünk, iskola érette a gyerek.
Tehát az iskola érettségét azt valóban minden jövendőbeli elsősnél elvégezik. Különböző érettségeket vesznek itt figyelembe. Tehát van a testi érettség, aztán a személyi, szociális és az intellektuális érettség is. A testi érettséget azt a gyermekorvos ellenőrzi, tehát egy ilyen rendszeres orvosi kivizsgálás folyamán. A többit pedig akár pszichológusok, akár az óvónők a gyerekkel folytatott beszélgetés során, a szülőkkel folytatott beszélgetés során, és tulajdonképpen akkor egy ilyen közös döntés alapján iratják a gyerekeket az iskolába.
Mi az, ami serkent, és mi az, ami visszafogja ezt az érlelődési folyamatot?
Serkenteni nagyon sokféleképpen lehet. Tehát itt én elsőként a mozgást javasolnám. Rengeteg mozgásra van a gyerekeknek szükségük, hiszen a mozgás által érlődik, ahogy már említettem, az idegpályájuk. És ez nagyon fontos lesz a tanulási folyamatban. Tehát mozgás kint a szabadban, hintázás például nagyon jó. Aztán az alkotás. Ha a gyermek szeret rajzolni, akkor rajzoljon, vágjon, gyurmát nagyon tudom javasolni a finom mozgások fejlesztésére. Ugyanakkor észszerű egy picit belegondolni az intellektuális fejlesztésbe is, és a szociálisba is, és pedig úgy, hogy talán a gyerek társalogjon azokkal is, akiket nem annyira ismer. Mert ugye az iskolai közösségben nagyon sok idegen személlyel fog találkozni. És fontos, hogy otthon is már akadjanak olyan tevékenységek, amit maga el tud végezni, ezáltal tudjuk nevelni őt a munka iránti viszonyra. Ami viszont így visszafogja tulajdonképpen ezt az egészet, az meg tulajdonképpen az összes felsoroltnak a hiánya. Tehát ha nincs elég mozgás, ha mondjuk nem hallgat sok mesét a gyermek, ami által akkor a beszéde is fejlődne, és talán a mai világban ki kell emelni ezt a sok elektromos készüléket is, ami nagyon leköti a gyermekek figyelmét, de pont emiatt viszont nagyon káros is lehet. Tehát úgy a beszédre, a kommunikációra, a képzelőerőre, úgyhogy a szakemberek javaslata szerint maximum 1 óra naponta az, amit javasolnának a gyerekeknek, hogy ilyen elektromos készülékek előtt legyenek.
Amikor eljut a gyerek a 6 éves korra, úgyhogy a szülő már nem tudja bepótolni mindazt, amit az elmúlt években elmulasztott, ugye? Tehát azt jelenti, hogy az iskolára tulajdonképpen a születéstől fogva készülünk.
Így van.
Az azt jelenti, hogy nagyon tudatosan próbáljuk az életünket úgy szervezni, hogy mire elérkezik a gyerek 6 éves korra, addigra valóban iskola éretté váljon. Ez azt jelenti tehát, hogy gondolnunk kell mindarra, ami itt az előbb elhangzott, tehát a mozgásra, arra, hogy nem tudom én, olvassunk, meséljünk a gyereknek, hogy hallja azt, hogy mi is beszélgetünk, hogy nem akárhogyan beszélgetünk, hanem odafigyelünk a másikra. Szóval az élet millióm egy területén lehet előkészíteni a gyereket. De még egy picit térjünk vissza a testi fejlettségre. Nem csak a gyerek súlya, magassága fontos, hanem az érzékszervek fejlettsége is. Mondják a szakemberek, és engem érdekel, hogy mit lehet erről tudni, hogyan mérhető ez, hogy valakinek az érzelmi világa, vagy az érzékszervei mennyire fejlettek arra, és alkalmasak, hogy befogadóvá váljon az iskolában.
De tulajdonképpen pont ez a testi érettség egy része az, amire nincs nagy hatásunk. Tehát amikor a gyermeket lemérik, tehát milyen a súlya, milyen a magassága, ha vannak kisebb eltérések is, az nem azt jelenti, hogy nem képes az iskolai munkát elvégezni. Ide tartozik még talán, amit kiemelnék, a fogváltás is, ami nagyon fontos folyamat, hiszen tulajdonképpen ez jelzi azt, hogy megkezdődött a másodlagos alakváltás. Ugye a kis gyermekből most már iskolás gyermek lesz, eltűnik a poci, megnőnek, és ugyanakkor jelzi azt is, hogy egy kiegyensúlyozott idegrendszerrel rendelkezik a gyermek. Az érzékszervekkel kapcsolatosan pedig ezt szintén orvosi vizsgálat alapján tudják szűrni. Ugye a tanulási folyamatnál nélkülözhetetlen a jó látás és a jó hallás. Tehát ez a kettő kulcsfontosságú ahhoz, hogy a gyermek elsajátítsa a betűket, a hangokat, hogy tudjon olvasni, és mégis értse azt, amit olvas. Viszont már vannak ilyen előjelei ennek az óvodás korban is, amikor például a gyermek nem figyel fel különböző zajokra, vagy ha túl közel kell neki jönni ahhoz, hogy valamit lát. Tehát ilyen dolgokra akkor figyelmesek tudunk lenni.
Igen, és természetesen ezeket lehet korrigálni szemüveggel, igen, vagy hallókészülékkel, és akkor ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, a gyerek ne maradjon le, tehát hogy fel tudjon zárkózni az osztálytársai mellé. Említettük a figyelem összpontosítás képességét, és ez is viszonylag könnyen megállapítható orvosi vizsgával, vagy pszichológus által. Mit jelent ez a figyelem összpontosítás? Hiszen tudjuk, nagyon különbözőek ezek a gyerekek. 6 éves korban iratkoznak be, ugye, az általános iskola első osztályába. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek valóban különbözőképpen fejlődnek. És ezek a különbségek első osztályban szerintem még kifejezettebbek.
Pontosan, és a figyelem is egy olyan dolog, ami ugye fejleszthető is, de ugyanakkor a fejlődésre is kell bíznunk. Tehát minden gyermek 6 éves korban, amikor beiskolázzák, nem egyforma. És ezt nekünk tanároknak és a szülőknek is figyelembe kell venni. A figyelem tulajdonképpen, ha így elmondjuk, hogy mit is jelent, tehát hogy a gyermek egy adott dologra tud összpontosítani, anélkül, hogy valamilyen külső inger ne zavarná meg a figyelmét. Tehát például, ha első osztályban egy másolást csinál, és az ablak előtt elrepül egy madár, ha a gyermek kinéz, még nincs azzal gond, akkor kezdünk már egy kicsit jobban odafigyelni a gyermekre, ha a figyelmét nem tudja visszafordítani a másolásra. Tehát, hogyha utána elkalandozik. Na most ez egy kicsi ingerek, tehát egy madár egy kis inger. Ha egy mentőautó megy el az ablak előtt, akkor természetesen minden tanuló ki fog nézni, és az nem azt jelenti, hogy figyelemzavarral küszködnek, ez már inkább a kíváncsiságnak a területe.
Szóval nagyon sok tapasztalattal kell bírni azért egy tanítónőnek, hogy tudja, hogy hogyan is különböztessen meg ezeket a viselkedéseket, illetve a viselkedések mögött rejlő egyéni vonásokat az érettségre vonatkozóan. És mi van akkor, hogyha egy osztályban fölfigyelnek ilyesmire, hogy ez a gyerek annak ellenére, hogy beiskolázták, ott van az első osztályban, de valahogy mindig egy kicsit elkalandozik, és nehezebben tartja a lépést a többiekkel.
Tehát egy első osztály elején még ugye nincs olyan sok tanulás, inkább az iskolához való szoktatás, és egy nagyon fontos és mondjuk egy érdekes dolog, amit itt tapasztalunk a tanárokkal, az az, hogy tud-e elmélyülten játszani a gyermek bármivel. Tehát ez egy nagyon fontos kiinduló pont, már így óvodás korban is. Amennyiben nem, akkor erre a gyerekre külön figyelmet szentelünk. Tehát figyeljük a játék közben, figyeljük tanítás közben, és természetesen, hogyha látjuk nála, ha tapasztaljuk nála azt, hogy nagyon nehezen tud figyelni, nehezen tud koncentrálni, akkor erről értesítjük szüleit, beszélgetünk, hogy otthon hogy zajlik a munka, illetve az iskolánkon vannak gyógypedagógusok is, akik a segítségünkre jutnak akkor.
Amikor készültem erre a műsorra, akkor találkoztam egy ilyesmivel is, hogy a személyes és intellektuális érettség. Lehet, hogy már érintettük is mindezt, de mit jelent ez egy 6 éves gyerek vonatkozásában, hogy intellektuális érettség?
Hát minden gyermeknél, tulajdonképpen már a 6 évesnél is valahogy elvárjuk, hogy van neki egy ilyen világképe, tehát hogy megvan neki a, hogy ismeri a színeket, ismeri a formákat, az alakokat, hogy fel tudja sorolni az évszakokat, a napszakokat, hogy tudja saját személyes adatait, tehát hogy egy ilyen alap tudással rendelkezik, ezt nevezzük intellektuális érettségnek. A személyesnél pedig talán annyit mondanék, hogy magát a személyiséget azt nem tudjuk fejleszteni, tehát az egy olyan dolog, amit mindenképpen el kell fogadnunk, és minden gyermek más.
És nagyon nehéz ezt elfogadni, még a szülőnek sem olyan egyszerű, különösen, ha különböző személyiségtípusok vannak egy-egy családon belül.
Igen, igen.
A gyerekek között.
Ez növeli a csoportdinamikát is, ami mondjuk jó, én szeretek ilyen csoportokban dolgozni, ahol nagyon különbözőek a gyermekek, pont azért, mert nagyon sokat tudunk ezáltal tőlük is tanulni.
Például milyen típusok vannak egy-egy osztályban, vagy hát, amikor nagyon különböznek egymástól, az mit jelent?
Ugye most tudjuk ezeket a vérmérsékleteket is, a melankolikus, aztán a kolerikus és a flegmatikusok között, tehát mindenből van. És tulajdonképpen valahogy így egymásra találnak, tehát így megérzik a gyerekek, ugyanúgy, mint mi felnőttek is, hogy ki az, akivel jó kapcsolatot tud kialakítani, és ki az, akivel talán egy kicsit kevésbé, vagy inkább kerüli.
Igen, és akkor még egy picit a személyiség típushoz esetleg, hogy hogyan lehet közelíteni hozzájuk, és akkor hogyan lehet ezt közös nevezőre hozni egy osztályban?
Hát ugye maga a személyi érettségnél azt még el kell mondanunk, hogy mondjuk egy kiinduló pont az is, hogy a gyermek el tud-e szakadni a szülőtől. Tehát ezt mondjuk így nagyon tapasztaljuk szeptember 1-jével. Előfordul az, amikor nehéz ez a elszakadás, de van olyan tanuló is, aki vígan besétel az iskolában, nagy mosolyal az arcán. Itt természetesen időt kell adnunk a gyermeknek, tehát hogy feldolgozza ezt, ez egy új lépés számára is, a szülő számára is. Továbbá fontos az is, hogy hogy viselkedik egy új környezetben a gyermek. Tehát felveszi-e a kapcsolatot másokkal, vagy csak leül a helyére és figyel. Mert olyanok is vannak, hogy az elején óvatosságból egy picit figyeli a többieket, és talán kiszemel magának valakiket, hogy ki lesz az, akivel majd nem tudom, egy-két nap múlva beszélni fogok. Ugyanakkor pedig nagyon fontos az önállóság is. A személyiségi fejlődésnél az önállóság, tehát hogy el tud végezni maga dolgokat, nincs szüksége minden lépésnél segítségre.
Igen, ez valóban egy fontos vonása a gyermeknek, de nem mindig rajta múlik, hogy mennyire lesz önálló 6 éves korára. Mert ugye a szülők azok nagyon szeretik kiszolgálni a csemetéket, kezdve onnantól, hogy már az iskolatáskát sem a gyerek viszi be az osztályba. Arról, hogy otthon mi történik, azt csak feltételezhetjük. Úgyhogy, hát akkor hogy is állunk ezzel a dologgal, hogy hogyan lehet önállóságra nevelni a gyereket, hogy aztán majd az iskolában maga is önálló legyen, és hogy ne legyen ott elveszve az első nap már.
Hát, ahogy ezt már említettük az előbb is, fontos az, hogy otthon is legyenek tevékenységek, amelyet a gyermek egyedül végez el, és ezt semmiféleképpen sem végezzék el helyette. Tehát, ha megbeszélték a családban, hogy a gyermek az, aki kiviszi a szemetet, akkor ténylegesen ő csinálja ezt. Ezáltal egyrészt ugye önállóságra neveljük, másrészt viszont, ahogy már említettem, a munka iránti viszonya is pozitívabb lesz, és így a tanulással is majd a későbbiek során nem lesz neki annyi nehézsége. Tehát nem kell akkor majd ott mellette ülni a szülőnek és mondani, csinál, gyakoroljuk, hanem ez egyedül is menni fog.
Ideális esetben.
Ideális esetben, persze. A másik ilyen dolog az a jó kudarctűrő képesség a gyermeknél, és ugye azt tapasztaljuk, hogy azok a gyerekek, akik egy ilyen túlságosan óvó, védő környezetből kerülnek ki, nehezen küzdenek meg a kudarccal. Ugyanis nincs annyi tapasztalatuk, és egyszerűen nem tudják azt feldolgozni, ha valamit nem jól csinálnak, ha valami nem sikerül, ha hibát vétenek, és mondjuk a tanár azt mondja, hogy nézd, ezt javítsd ki, akkor egyszerűen bemakacsolják magukat. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem szerzett még annyi tapasztalatot, hogy tudja, hogy a hibáiból is tanulhat.
Persze egy gyerek ezt nem tudhatja, de mi vezet el odáig, hogy ilyen lesz a reakciója?
Hát mindenképpen az, hogy otthon is gyakoroltatják ezt. Tehát, hogyha hibázik is a gyermek, ne legyen rögtön a felnőtt reakciója az, hogy jaj, ezt megint nem jól csináltad.
Tehát ezek nagyon magas elvárások a szülők részéről, és nem engedik meg azt, hogy nem fér bele ebbe az, hogy tévedhetünk. Nem csak a gyerek, fölnőtt is tévedhet természetesen, különösen egy elsős gyerek.
Tévedhet. Itt sok hibát vétünk a felnőttek is, igen. Tehát ebből kifolyólag, ha valami nem jól sikerül, akkor jön a fekete pont, vagy a megrovás, vagy a szídás, és a gyerek ezt rögtön stressznyomként éri meg, igen. És akkor azt mondja, jó, akkor legközelebb inkább nem is próbálkozom.
Hát az iskola maga is úgy van beállítva, hogy azért nagyon teljesítményközpontú, és el is várja azt, hogy eredmények szülessenek. És hát mikor egy gyermek bekerül az iskolába, akkor azonnal tudni fogja, hogy még ha első osztályban, vagy az első 3 osztályban, most már nem tudom, vagy az első 2 osztályban, az első másodikban nincsen osztályzás, azért valamiféle értékelés van.
Igen, van.
Milyen van?
Hát Ugye a legrosszabb az, amit most már nagyon sokszor hallunk, hogy mielőtt jönnek a gyerekek iskolába, akkor hallják azt otthon is, szülőktől, nagyszülőktől, hogy meglátod az iskolában, majd sokat kell tanulni, nehéz lesz, nem fogsz tudni ennyit játszani, és tulajdonképpen lehet, hogy ezt csak így viccből mondják, de a gyermek ezt megjegyzi. És már egy ilyen negatív élménnyel lépi át az iskola küszöbét, úgyhogy próbáljuk kerülni az ilyen beszélgetést, hanem inkább buzdítsuk a gyerekeket, hogy rengeteg mindent fogsz megtanulni, sok barátot fogsz szerezni magadnak, és egyébként pedig úgy gondolom, hogy tényleg az otthoni beszélgetés, rávezetés erre a legfontosabb.
Igen, talán könnyebb azokban a családokban, ahol már az egyik gyerek iskolás, de nem biztos.
Nem biztos, mert különbözőek, igen. Tehát meglepheti a másik gyermek a szülőket.
De azt is láthatja, hogy annak a másik gyereknek, az idősebb testvérnek feladatai vannak, és hogy hát bizony olykor le kell ülni, és ezeket a feladatokat el kell végezni, és amennyiben a gyerek olyan típusú, akkor egyszerűen itt nincs is mit tenni, hanem valahogy csak-csak rá kell hangolni, vagy végig kell küzdeni magát a szülőnek ezen az átálláson. Na most engem még az érdekel, hogy amikor a gyerek iskolás lesz, akkor mondtuk, hogy nagyon különbözőek a gyerekek, és például, amikor a tanítónéni azt mondja, hogy egyedül kell bepakolni az iskolatáskába, és hogy ez a feladat a gyereké, és ha a gyerek ezt még nem úgy csinálja, hogy kell, tehát kimarad egy-egy füzet, vagy nem kerül be egy vonalzó, vagy otthon marad a nem tudom melyik gyakorló füzet, akkor a szülőnek nagyon kellemetlen, és akkor hát persze, hogy elkerülje ezeket a szituációkat, azért ellenőrzi, hogy benn van-e a táskában, és addig-addig, hogy a gyerek rájön, hogy majd csak a szülő úgyis le fogja ellenőrizni, és hát akkor, vagy egyáltalán még nem is érett arra, hogy maga pakoljon be. Akkor ilyen szituációban mi a teendő?
Természetesen az elején, ahogy már említettem, van ez az időszak, ami általában így decemberig tart, tehát ilyen 3-4 hónapos, amikor a szülőket külön megkérjük, hogy segítsenek a gyerekeknek pakolni, mert természetesen ők még nem igazodnak el az órarenden, nem ismerik a tantárgyak elnevezését, nem tudják, hogy melyik füzet melyik tantárgyhoz kell.
Hiszen még olvasni sem tudnak.
Igen, tehát itt mindenféleképpen kérjük a szülők segítségét. Aztán, amikor mi már bejelöljük a füzeteket, ugye nem beleírjuk, hanem például a rajzfüzetbe rajzolunk valamilyen éneklést, vagy táncot, akkor a gyerek már tudja, ha ez a rajz, vagy ez a zene füzetem, és akkor tudni fogja, hogy legközelebb már ezt bele kell tennem a táskába. Ha azt tapasztaljuk, hogy a gyerekeknél nagyon sok minden hiányzik, még mondjuk így az első osztály második fél évében, akkor továbbra is kérjük a szülőket, hogy ellenőrizzék. Ezt megtehetik úgy, hogy a gyermek nem látja. Tehát, hogy ne legyen neki meg az a tudata, hogy jó, majd az anyu úgyis megcsinálja, nekem ezzel nem kell foglalkoznom.
Tehát így diszkréten.
Diszkréten, igen, igen. Egyébként pedig már második osztályra nagyjából mindenki annyira önállósul, hogy egyedül el tudják ezt készíteni. Van, hogy otthon marad néha valami, de ez természetes.
Nem tudom, hogy amikor még nem 6 éves korban indultak a gyerekek az első osztályba, hanem 7 évesen mondjuk, akkor olyan tapasztalata volt már, vagy szerzett már azzal a korosztállyal tapasztalatot?
Nem,
az hogy azt szerettem volna kérdezni, hogy érződik-e ez a különbség, de egyébként valószínűleg, hogy érződik így is, hogy a második osztályra mennyire változnak meg a gyerekek, és érnek be, mert úgy gondolom, 6 évesen nagyon nagy az a különbség, különösen a januáriak és a decemberiek igen. között, de ez se kötelező.
A legnagyobb különbség köztük főleg az érzelmi fejlődésben tapasztalható. Tehát évről évre több olyan gyermek jön az iskolára, akik mondjuk még túlérzelgősek. Nem tudják levezetni a feszültséget, sírnak, nem önállóak, tehát nem tudják mondjuk kifújni az orrukat, vagy bekötni a cipőfűzőt, és akkor ezáltal csendesebbek, halkabbak, a felnőtthöz való viszonyuk sem a megfelelő. Tehát ez az érzelmi érettségnél tapasztalható leginkább az, hogy ilyen fiatalon jönnek a gyerekek már iskolába.
Igen, tehát ez nem azt jelenti, hogy otthon bármilyen oka lenne, tehát családi vonatkozásban, hogy a szülő nem valamit elmulasztott, vagy nem, nem úgy, nem. Hanem egyszerűen fiziológiai
igen,
oka
tehát
van.
Még nem jött el az ideje.
Igen, még nem jött el az ideje. Na most ez, hogy eljöjjön valaminek az ideje, ehhez nagyon sok türelemre van szükség, mind a szülők, mind a tanárok, tanítók részéről. Mit jelent ez, hogy kivárni valamit, hogyan biztatni a szülőt, hogy ami most nem megy, az lehet, hogy egy-két hónap múlva már simán fog menni, és hogy a szülők látják egymás között, azért összehasonlítják a gyerekeiket, és hogy mennyire jelent ez számukra kudarcot, hogyha az egyik egy kicsit lassabban halad, és ott akadozik, a másik pedig csak úgy siklik át a feladatokon, és minden simán megy, és akkor hát ez azért okoz némi feszültséget a szülőben.
Bizonyára a tökéletesség világában élünk szerintem, és sajnos ez minden téren érvényesül, így a nevelésnél is, pedig nem kéne, nem szabadna neki. Amikor fejleszthető valami, akkor azt a tanárok mindig elmondják a szülőnek. Tehát, hogy mit tud tenni azért, hogy kerüljük az ilyen problémákat. Ami viszont nem, arra sajnos időt kell szánnunk. Tehát meg kell adnunk azt a módját neki, hogy a gyermek saját fejlődése szerint haladjon.
Melyik azok a területek, bocsánat, hogy a szavába vágtam, majd akkor erre is még térjünk ki, hogy melyek azok a területek, amelyeken a leginkább megmutatkozik ez a, amikor lassabban fejlődik, vagy nem bontakozott még úgy ki a gyerek, mint mondjuk rá nagy átlag.
Tehát, ahogy már említettem, mindenképpen az érzelmi terület, tehát hogy viszonyul például a kudarchoz. A kudarc tűrőképességük az egy ilyen nagyon jó mutatója annak, hogy hol tart a gyermek. Aztán, hogy érvényesül a csoportban, tehát ha individualistaként éli meg önmagát, vagy van neki már ez a csoport szelleme, hogy tud mással kommunikálni. Az írás-olvasás számolás területén pedig szintén már arról tudunk beszélni, hogy egyrészt lehet az, hogy a gyermek nem gyakorolt eleget, és akkor ott mindenképpen javasoljuk a további gyakorlást. Másrészt viszont előfordulhat, hogy vannak még idegrendszeri fejletlenségek, amit akkor más módon szoktunk fejleszteni, tehát konkrétan ezzel a mozgásterápiás gyakorlatsorral is.
Azt mondta, hogy gyakorolni. Most ez mit jelent?
Hát első-második osztályban kerülnünk kell azt, hogy a gyermek egész nap üljön a könyvek előtt, mert ugye ellenhatást érünk el ezzel. Mi mindig azt szoktuk javasolni, hogy legyen egy házi füzet. Még talán az első osztály első részében nem, inkább a játszás legyen ott előtérben, mert az is nagyon fontos, tehát a szabad játék. Viszont a második felében, és mindenképpen a második osztályban már javasoljuk azt, hogy otthon is egy kicsit a gyermek dolgozzon az iskolára vonatkozóan. És ez is csak egy fél óra legyen, tehát ne több. Legyen 10 perc írás, 10 perc olvasás, 10 perc számítás, ismételje meg az iskolában tanultakat, adja elő szüleinek, tehát ez alapján tudja akkor ő is tulajdonképpen megismételni a tananyagot és gyakorolni.
Mielőtt rátérnénk még a szókincs és a beszéd jelentőségére, azt hiszem, hogy elérkezett az idő, hogy arról beszéljünk, amikor megtörténik ez a beiskolázás, a szülőnek el kell dönteni azt is, hogy milyen csoportba íratja majd a gyermekét. Mivel, hogy itt kétnyelvű iskolákról beszélünk, akkor itt adva van a lehetőség, ugye, hogy párhuzamosan tanulja a szlovén és a magyar nyelvet, tehát az írás-olvasást, elsajátítását, illetve, hogy kiválassza azt a nyelvet, amelyiken majd zömében tanulja, anyanyelvi szinten, és mellette pedig tanulja a környezet nyelvét, ugye?
Igen.
Ez a nagy különbség. Nos, most el kell ezt dönteni. Hogyan történik ez, és mit javasolnak, és egyáltalán milyen eredményeket tudnak felmutatni ezekkel a lehetőségekkel?
Tehát a két csoport közti különbség, ugye vannak az anyanyelvi csoportok, és van a párhuzamos írás-olvasás csoportja. Az anyanyelvi csoportban többnyire az anyanyelvükön, szlovénul vagy magyarul tanulják a tantárgyakat, de ott van a másik tanárnő, illetve óvónő is, aki besegít, és a magyar nyelvi dolgokat hozza az osztályba. Na most ezeknél a gyerekeknél, mivel nem nagyon jól beszélik vagy a magyart, vagy a szlovén nyelvet, fontos, hogy a fő információk az anyanyelvükön jussanak el hozzájuk. Ez általában a szlovén nyelv. És a tanárnő természetesen ezt magyarul is megismétli. A párhuzamos írás-olvasás csoportjában pedig egy kicsit más a felállás, ugyanis itt nem ismételünk, hanem például a kolléganőm, ha valamit elkezd szlovénul mondani, én akkor azt magyarul folytatom. Tehát nincs fordítás, mert valahogy így elvárjuk a gyerekektől, hogy ők mindkét nyelven megértsék a tanári közlést. Tehát ez a fő tulajdonképpen különbség a kettő között. Na most mikor szoktuk javasolni ezt a párhuzamos írás-olvasás csoportot? Akkor, amikor a gyerek megérti mindkét nyelvet, és hogy megvan neki az alapszókincse. Voltak olyan esetek is, amikor mondjuk beiratkoztak, és közben kiderült, hogy talán nem jól döntöttek a szülők, ezzel sincs baj, mert évközben is átiratkozhat a tanuló másik nyelvhez. Tehát nem kell megijedni, ha majd azt tapasztalják, hogy jaj, hát ez talán nem fog neki menni, tudunk erre is megoldást találni.
Olykor azért a szülő nem tudja pontosan felmérni maga, hogy a gyerek melyik csoportba illene a leginkább. Szerintem ezt a legjobban mégis a maguk a tanárok, tanítók tudják, mert tudják, hogy mi a követelményrendszer, tudják, hogy mi az, hogy helytállni egy-egy ilyen nyelvi szituációban. Na most akkor ezt felmérik előtte, gondolom, valamiféleképpen, mielőtt a gyerek bekerülne egy nyelvi csoportba, vagy nem?
Nincs felmérés, nincs, tehát felmérés. Itt a szülő dönt. Valószínűleg konzultál az óvónővel is, hiszen ott is ketten vannak, és el tudják mondani, hogy az óvodában játék közben milyen nyelven kommunikál a gyermek. Mindenképpen fontos az is, hogy az otthoni környezete milyen, tehát beszélnek-e otthon a családban, a nagyszülőkkel például szlovénul vagy magyarul, mert ezáltal könnyebb lesz a gyerek számára. Ha ők csak azért iratják be, hogy megtanulja a magyar nyelvet, ennek a gyereknek lehet, hogy nehézségei lesznek ebben a csoportban, mert ha nem rendelkezik egy alapszókincs, egy szókészlettel, akkor nem fogja megérteni a tanár közléseit. Vannak olyan esetek is viszont, ahol pont amiatt, mert magas kognitív szintű rendelkezés a gyereknek, felzárkózik a többiekhez. Tehát annyira érdekli mondjuk a magyar nyelv, hogy egy teljesen szlovén családból felzárkózik egy anyanyelvi szintű mellé.
Nem csak, hogy a magyar nyelv érdekli, gondolom, az ilyen típusú gyerekeket, hanem minden más.
Minden,
mert
persze,
általában
persze.
Úgy van, hogy ha valakinek jók a képességei, akkor mindenben helyt tud állni, és egyszer az egyik tanítónő mondta, hogy ő már első osztályban rögtön tudja, látja azt, hogy melyik gyereknek van érzéke a matematikához. És hát a matematika az egy olyan tantárgy, valóban ahhoz egy bizonyos készségre van szükség, és hogy amennyiben pedig nincs, akkor az a szülő keseredjen el, hogy akkor...
Nem. Tehát ez is kialakulható még később is. Matematikánál főleg azt tapasztaljuk, hogy akik jó matematikusok, nagyon gyorsan végeznek a feladatokkal. Tehát rögtön, amikor ránéz a feladatra, tudja, hogy mit kell csinálni, és nagyon jó a logikai készsége is neki. Viszont matematikánál, úgy, mint más tantárnál is, van olyan sok dolog, amit viszont meg kell tanulni. Tehát például a szorzótábla, az egy ilyen dolog, amit csak ismétléssel lehet tanulni, tehát nem kell elkeseredni rögtön, ha nem kiváló matematikus a gyermek, mert tanulható is egyrészt a matematika.
Érdekel, hogy sok szülő esetében szorgalmazzák azt, hogy a gyerekek bizonyos előtudással induljanak iskolába. Tehát, hogy említettük azt, hogy azért bizonyos dolgokat tudnak a gyerekek spontánul is. De vannak, akik szorgalmazzák azt, hogy azért, na gyakorolja csak, hogy hogyan is kell a neved leírni, vagy na hány betűt ismersz, hogyan megy az összeadás, az alapvető műveletek a matematikában. Ilyenkor mi a teendő?
Nagyon fontos az, hogy a szülők felkeltsék a tanulás iránti vágyat a gyermekben, de semmiféleképpen ne történjen kényszerrel. Tehát, hogyha azt tapasztalják, hogy a gyermek nem akarja megtanulni azt a betűt, akkor hagyják. Ugyanis a kényszerrel megint egy ellenhatást váltunk ki, És amikor a gyermeknek mondjuk otthon nem sikerül az a betűírása úgy, ahogy azt a szülő szeretné, valószínűleg a szülő majd azt fogja mondani, hogy nézd, ezt még egy picit javítsd ki, ez már egy stressznyom. És ez a stressznyom a betűtanuláshoz köthető. És amikor az iskolába kerül a gyerek, amikor elkezdik a betűket tanulni, akkor látjuk már rajta, hogy feszeng, hogy jaj, most megint le kell írnom azt a betűt, hát ha nem fogom jól leírni. Tehát ebből kifolyólag mindenképpen jó az, ha már otthon egy kicsit készül rá. Mert ugye a gyerekek is egy picit félnek az újdonságoktól, nem tudják, hogy mi vár rájuk az iskolában, de nem kell kényszeríteni. Tehát legyen ott előtte, ha szeretne valamit csinálni, rajzolja azokat a betűket, vagy a számokat, vagy bármit le is ír, és akkor elmondja, nézd, én most már itt leírtam a betűket, míg ha nem is azok, de semmiféleképpen se kényszerítsük. Általában így az iskola előtti időszakban, néhány hónapban ez így nagyon kitör a szülőkből is, hogy na, akkor most ismételjük meg a számokat, a színeket, a betűket, és akkor a gyereknek már van egy ilyen félelme, hogy jaj, hát ha meg ezt az iskolában nem tudom majd visszamondani.
Nagyon sok empátiára van szükség a tanító részéről, hogy mindezeket a kétségeket eloszlassa, mind a gyermekben, mind pedig a szülőben. Hát akkor ez hogyan működik?
Hát úgy véljük, hogy ha már a szülők beiratják a gyermeket az iskolában, akkor valamilyen szinten megbíznak bennünk. Tehát ez már egy jó kiinduló pont számunkra is, és remélem, hogy számukra is, hiszen a tanár is arra törekszik, hogy minden gyermeket elfogadjon, befogadjon az osztályközösségbe, és az empátiánál pedig mindenképpen fontos az, hogy bele is neveljük a gyerekekbe ezt, és hogy bevalljuk mi is, tehát ha valami nem megy, elmondjuk mi is, hogy jaj, most én hibáztam, látjátok, lehet hibázni. Vagy ha rossz napja van valakinek, arról is beszélni, az érzelmekről is beszélni, tehát hogy a gyerekek is látják egymás közt, hogy mindenkinek nem lehet jó napja, van, hogy valaki sírva jön iskolába, hogy azokat nem kell kinevetni, hanem inkább segítsünk nekik, és akkor sokkal könnyebben zajlik a tanítási folyamat is.
Most így eszembe jutott hirtelen, hogy vannak olyan gyerekek is, akik se nem magyarul, se nem szlovénul nem beszélnek, hanem úgy hozta a sors, hogy valahonnan máshonnan érkeztek, a szülők itt kaptak munkát, itt dolgoznak. Velük mi a helyzet?
Egyre több ilyen tanulónk van, igen. Hát ott elsősorban a szlovén nyelven van a hangsúly, tehát főleg, hogy fejlesztik a szókincset. Ugye szlovén nyelvnél nagyon sok ilyen munkafüzetet adtak ki már az elmúlt néhány évben, amikor fejleszthető a szókincs, és minden téren, tehát nem csak szlovén nyelvnél, hanem matematikánál is, környezetismeretnél is, és akkor nem utolsó sorban magyar nyelvnél is kell sokkal többet foglalkozni ezen tanulókkal. Velük különböző pótoktatásokon szoktak akkor a tanárok dolgozni, vagy individuális órákon.
Igen, említette azt is, hogy egyre több a sajátos nevelési igényű gyermek, és ez konkrétan mit jelent? Az azt jelenti, hogy ők ebben az iskolában valahogy ugye integrálódniuk kell, ez a cél. Melyek azok a hátrányok, amelyekkel ők érkeznek, illetve amelyekre felfigyelnek, és amelyeket hát valahogy kezelni kell az oktatási folyamatban?
Hát legtöbb a tanulási nehézséggel küzdő gyermek. Hát nem. Például, hogy nem sajátítja el az olvasás technikát, vagy a számítást, például a matematikánál ez nagyon erőteljesen mutatkozik. És akkor a későbbiekben természetesen már ott van a több ilyen szaktantárgy, ami akkor nehézséget okozhat a tanuló számára. Ilyenkor, amikor a tanár felfigyel erre, hogy valami nehézsége van a tanulónak, akkor van rá lehetőségünk egy ilyen gyógypedagógiai felmérésnek, amikor is a gyógypedagógusunk kiviszi a tanulót, és akkor csinál vele néhány olyan feladatot, ami által ő már meg tudja mondani, hogy igen, ennek a tanulónak határozatra van szüksége, tehát segítségre, szakvéleményre, és akkor ez egy kicsit hosszabban tartó folyamat, de ha a tanuló ezt megkapja, ezáltal módosításokat is kap az iskola. És pontosan tudja a tanár, aki ezzel a tanulóval foglalkozik, hogy mit tud módosítani, tehát hogyan osztályozza ezt a tanulót, hol üljön az osztályban, miket adhat a kezébe, tehát milyen segédanyagokat, ami még jobban serkenti a tanulási folyamatát.
Tehát van rá lehetőség.
Igen.
Amikor nevelünk, mármint amikor a tanárok nevelnek, akkor egy kicsit a szülőket is nevelik, és ez így természetes, de azért hát a szülőkkel sem lehet egyszerű együttműködni, mert hát nagyon különbözőek vagyunk valamennyien. Milyen aranyszabályt követnek?
A megértést, főleg az egymás közti megértést, tehát abból indulunk ki, hogy minden szülő jót akar a gyermekének, és lehet, hogy ezt valamikor nem megfelelő módon közli másokkal, de tudjuk, hogy mi az oka. Mi nagyon szeretjük a megbeszéléseket, tehát hogyha tehetik a szülők, hogy eljönnek akkor az iskolára, és megbeszéljük az adott problémákat. Ez mindenképpen jó a szülőnek is, és főleg a gyereknek is, hogy látja, hogy a tanítónéni és a szülők is közreműködnek, és hogy jót, közösen akarunk jót számára.
Általában gondolom, hogy első osztályban még nem annyira, később az osztályzatok azok, amelyek miatt ugye föllángolnak az indulatok, de beszéljünk arról, hogy első osztályban még nincsenek osztályzatok. Mikor kezdenek az első harmadban?
Harmadik osztályban kapnak a tanulók már 1-től 5-ig osztályzatokat, egyébként pedig van első-második osztályban is, viszont írásbeli osztályzatok. Tehát igen, szóban írjuk le azokat a tapasztalatokat, amiket a tanulóknál látunk.
Mennyire veszik ezt komolyan a szülők? Elolvassák? Értékelik? Odafigyelnek ezekre?
Biztos vagyok benne, hogy elolvassák. Nagyon sokszor, amikor ugye elkezdődött az ilyen jellegű osztályzás, azt mondták, hogy ne írjuk le azokat a dolgokat, amiket a tanuló nem tud. És akkor itt felmerül az a kérdés, hogy ha csak azt írjuk le, amit tud, akkor a szülőnek ez egy nem a legjobb példát mutatjuk ezáltal, és nem a legjobb ötleteket adjuk, hogy hát az ő gyereke mindent tud.
Nem olyan reális ez a
kép. Nem olyan reális ez a kép, és akkor tulajdonképpen úgy szoktuk csinálni, hogy ugye leírjuk azt, amit követelnek tőlünk, de mindenképpen a szülőnek el is mondjuk, hogy de emellett még ezt és ezt és ezt kell gyakorolni. Tehát vannak ilyen jellegű osztályzatok is. Ami talán jó ebben az az, hogy konkrétan leírjuk, hogy mi az, amit tud a gyermek, mert egy hármas mögött, mondjuk, vagy egy ötös mögött harmadik osztályban nem biztos, hogy tudjuk, hogy mi az, amit ez az osztályzat hozott. Itt viszont szépen le lehet írni, tehát hosszabban is, hogy mi az, amit tud, illetve elmondjuk, hogy mi az, ahol még segítségre lenne szüksége.
Az is egy kicsit félrevezető lehet, hogyha, bár tudom, hogy a dicséret motivál igazán, de azért ennek a dicséretnek is a kellő pillanatban kell érkeznie, mert különben azt mondják, legalábbis a felmérések azt mutatják, hogy nagyon-nagyon magabiztosak a mai gyerekek, túl nagy ez az ego, és én nem azt mondom, hogy ezt vissza kell törni, semmiféleképpen sem szeretném, ha így értenék a hallgatók, de azért valami reális keretek közé kell ezt szorítani, hogy azért mindenki tisztában legyen azzal, hogy hol is a helye, vagy még mit tud kihozni magából.
A túl sok dicséret, tehát ez egy külső motivációs eszköz, ha túl sok a dicséret, akkor a gyermekben nem merül többet föl a belső motiváció. Tehát ők mindig elvárja azt, hogy valaki megdicsérje, hogy csak akkor fog dolgozni, ha valaki megdicséri őt. Ezért kell jól bánnunk a dicséretekkel, és tényleg, ahogy már említette, akkor mondani, amikor pont megfelelő.
És nagyon fontos az, hogy önmagukhoz képest tudják bemérni azt, hogy honnantól meddig jutottak már el, tehát ez a belső fejlődés útja, nem csak a pattársamhoz viszonyítva, hanem önmagamhoz viszonyítva is.
Ez nagyon nehéz, főleg a kicsiknél, mert ugye ők versengenek, mindig a pattársukat nézik, vagy a legjobb tanulót az osztályban, de fontos, hogy a tanár külön kihangsúlyozza, nézd, tegnap csak 2 számítást számítottál ki, ma már 4-et. Tehát, hogy itt kapja meg a gyermek azt a dicséretet, és akkor ezáltal fogja jó érezni magát. Tehát ne azt mondjuk, hogy jaj, milyen ügyes, milyen szép, milyen gyors voltál, hanem ma már jobban teljesítettél, mint előző nap.
Hát igen, ezt önmagunknak is elmondhatjuk így néha napján, ugye? Ha máshonnan nem érkezik elismerés, de hát ez így van az életben. De mivel így a műsor vége felé közeledünk, Azért még megkérdezném, Zita, hogy mit szeretne elmondani, vagy mit lehetne még kihangsúlyozni azok számára, akik most indulnak, illetve hát azok, akik ebben a folyamatban benne vannak, szülőként, gyerekként. Nagyon-nagyon változunk, a körülöttünk lévő világ nagyon-nagyon megváltozott. Az, amikor azt mondjuk, hogy milyen jó, ha a gyerekek kint a szabadban játszanak, miközben tudjuk, hogy nem játszanak eleget. Nincsen rá feltétel, a szülők sokáig dolgoznak, ingerülten mennek haza, legegyszerűbb bekapcsolni a televíziót, a kezükbe nyomni a nem tudom én milyen számítógépet, és akkor megoldva a probléma legalábbis egy rövid időre. Nagyon sok lemondásra is szükség van a szülők részéről ahhoz, hogy ezek a dolgok valahogy úgy olyan mederbe terelődjenek, amelyek mind a gyereket, mind pedig az ő egészségüket egyaránt szolgálja. Hogyan lehet itt eligazodni a mai világban?
Hát mindenképpen nehezen, főleg, ha egy családban több gyermek van, de én mindenképpen azt tudom javasolni, és ezt mindig elmondjuk a szülőknek is, amikor megkérdezik, hogy mit csináljanak akkor most a gyermekkel, hogy jobb lesz, hogy a fejlődése indulni fog. Nagyon fontos a beszélgetés. Főleg az, hogy a gyermek élő emberi beszédet hallgasson. Tehát ne csak rajzfilmet nézzen, vagy zenét hallgasson, vagy filmeket nézzen, hanem hallgassa az élő emberi beszédet is. Rendkívül jó hatással van a szókincsre, a beszédkészségre. Fejleszti saját anyanyelvét ezáltal tulajdonképpen, és ezért is mondjuk mindig, hogy nagyon jó a mese hallgatása. Tehát ne csak hanghordozóból, hanem ténylegesen valaki olvassa el a gyermeknek ezt a mesét. Aztán én emlékszem rá, hogy amikor én voltam fiatal, nagyon sok volt a morfondírozás, tehát hogy így a nagymama, nagypapa elmondta lépésről lépésre, hogy mit csinál, tehát leírta, körülírta ezt. És ezáltal is egyrészt a kíváncsiságot fejlesztették az öreg szülők, másrészt viszont a szókincsünket is, tehát gazdagították. Továbbá fontos a szabad játék, tehát hogy ha nem is tud játszani rögtön a gyermek, unatkozzon. Mert az unalom is tulajdonképpen különböző képességeket fejleszt, főleg a képzelőerőt. Tehát egy idő után, amikor a gyerek már annyira ráun arra, hogy nem csinál semmit, csinálni fog valamit. Fennáll a lehetőség, hogy nem valami jót, de adjunk neki lehetőséget rá, hogy egy kicsit unatkozzon is. Aztán, ahogy már említettem, fontos a mozgás. Tehát, ha teheti, legyen minden nap kint egy kicsit a gyermek, és ez nagyon jó a szülőnek is, mert ha ingerülten jön haza a munkából, egy séta vagy egy focizás az udvaron szerintem mindenkinek nagyon jót fog tenni. Ugyanakkor fontos egy ilyen pozitív énkép kialakítása a gyerekeknél is, tehát hogy tudja aztant, hogy hibázhat, hogy azzal nincs semmi baj, hogy azzal sincs baj, ha egy kicsit alacsonyabb, mint a többiek, hogy tudja becsülni azokat a dolgokat, ami már megvan, vagy ha siker éri, hogy akkor annak tudja megfelelően örülni. Továbbá pedig, ahogy már említettem, tehát, hogy alakítsunk ki egy jó munka iránti viszonyt, tehát legyenek otthoni, segítsen a szülőnek. A 6 éves gyerekek már rengeteg mindent meg tudnak csinálni. Segítsen otthon, hiszen ezáltal egyrészt ugye a szülőket is segíti, másrészt pedig a munka iránti viszonya is sokkal pozitívabb lesz, és ez kihat akkor a tanulási viszonyokra is.
És ne vegyük ki a kezéből, hogyha nem úgy sikerül neki, mondjuk rá letörölni, nem tudom én, a cipőt, a sáros cipőt, ha úgy, ahogyan mi szerettük volna, vagy elképzeltük, vagy utána, nem tudom én, rendetlen marad a fürdőszoba.
Pontosan.
Hanem fogadjuk el, mert harmadszorra már biztos sikerülni.
Pontosan. És ha lepakolja az asztalt, és eltörik a tányér, akkor abból se legyen nagy baj, hanem inkább látja azt a gyerek, hogy jó, ez is előfordulhat, tehát szerezzen egy tapasztalatot, hogy ezzel vigyázni kell, legközelebb nem fog már előfordulni.
Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta Simonka Zita tanítónő a meghívást, és hogy ilyen szép és fontos gondolatokat osztott meg velünk, a tapasztalatait, amelyeket a munka során szerzett. Tulajdonképpen az iskolára egy életen át készülünk, és amikor már befejeztük az iskolát, akkor újra kezdjük valahol az életben mindazt, amit már elsajátítottunk, mert az élet állandóan változik, és mozgásban van, és nem marad más számunkra, mint hogy alkalmazkodjunk hozzá. Nagyon szépen köszönöm, további eredményes munkát kívánok, sok-sok ötöst, vagy jó eredményt a tanulóknak, és hát örömet abban, amit csinál ehhez a nagyon szép hivatáshoz.
Köszönöm szépen.
Önöknek pedig, kedves hallgatók, köszönjük a figyelmet és a türelmet. Viszont hallásra! Aktuális.